Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézettudományos munkatársát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Napról napra feszültebb a helyzet az Egyesült Államok több városában is a zavargások, erőszakba torkoló tiltakozások nyomán, amelyek a migránsok, illegális bevándorlók kitoloncolása miatt robbantak ki. Los Angelesben kezdődött mindez, de azóta ezek a tiltakozások számos amerikai nagyvárosra átterjedtek. Los Angelesben pedig már be kellett vetni a Nemzeti Gárda egységeit és a tengerész gyalogságot is, mindemellett kiárási tilalmat is bevezettek a városban. Mi is történik most tulajdonképpen? Pusztán tiltakozó migránsok, bevándorlók, illegális betelepülők és a rendfenntartók összecsapásáról van szó? Vagy ennél azért jóval többről?
Ennél jóval többről van szó, de a dolog a méregfog az lényegében ez. Most annélkül, hogy nagyon történetbe belemélyednénk, háttérnek érdemes tudni azt, hogy az Egyesült Államokban több jellemzően demokrata vezetésű, de nem kizárólag
Los Angeles is demokrata.
Így van, tehát jelenleg demokrata vezetésű nagyváros van. Például Los Angeles, vagy éppen San Francisco, Chicago, vagy New York, ugye a New York City, hogy a legismertebbeket mondjam, amelyek úgynevezett menedékváros titulust alkalmaznak, illetve jogkörrel érnek. Ezt pont Los Angelesben kezdték el alkalmazni a 70-es évek elején, 73-ban, ha jól emlékszem. A lényege tulajdonképpen az, hogy a helyi hatóságok tulajdonképpen megtagadják az együttműködést, pontosabban korlátozzák az együttműködést a szövetségi bevándorlási hatóságokkal, arra hivatkozva, hogy noha élnek illegális bevándorlók az adott nagyváros területén, de összességében ők hasznos tagjai a társadalomnak, gazdasági szempontból kifejezetten fontos munkát végeznek, és mint ilyenek tulajdonképpen nem kiközösítendők, vagy nem kiutasítandók. Ugye nekik nem a felelősség, majd ezeknek a városoknak nem illetékességük hát lényegében elszállítani az országból ezeket az illegális bevándorlókat, ez a szövetségi hatóságoknak a feladata, de amikor a szövetségi hatóságok ezen célból razziát tartanak ezeken a helyeken, és ezek köztudomású helyek, tehát ez tulajdonképpen teljesen világos, hogy mely nagyvárosokból
menjen. Már indult el így most
van, így van, amikor razziát tartanak, akkor tulajdonképpen a menedékvárosok azt csinálják, hogy az Egyesült Államok föderatív szerkezetéből adódóan élnek azzal a mozgástérrel, ami megadatik egészen az államnak, meg a Kalifornia államnak, illetve Los Angeles városának, hogy tulajdonképpen leadja a drótot, beszépítsük, leadja a drótot ezeknek a helyi közösségeknek, és így lényegében elrejti őket, vagy hozzájárul ahhoz, hogy ők elbújjanak a razzia idején. Ezt azért mondom, mert ez az első Trump elnökség alatt is már megtörtént. A 2017-ben is voltak kimondottan Los Angelesben ilyen példák, sőt, a második Trump elnökség elején, tehát idén februárban, ha jól emlékszem, szintén volt egy példa Chicagóban, ahol razziát kellett az utolsó pillanatban lefújni, mert kiderült a razzia elindítása előtt pár órával, hogy végül is kiszivárgott ez az információ. Pam Bundy, az igazságügyi miniszter, akkor borzasztóan dühös is volt egyébként emiatt. Tehát ezt lehetett látni egyébként a különböző nyilatkozataiban. Szóval az, hogy ez a macska-egér játék megy a szövetségi hatóságok, meg a helyi hatóságok által adott esetben védelmezett, vagy általuk ugye falazott, ugye illegális bevándorlók között. Ez igazából nem új. Most annyiban új a helyzet, hogy múlt péntek reggel elindult egy razzia, nagyjából egy 100-130 ember tartóztattak le akkor. Nagyon fontos, hogy itt nem csak azért, mert illegális bevándorlók voltak, hanem emellett vélhetően valamilyen adott esetben szervezett bűnözésben vettek részt, kábítószerkereskedelem, fegyverkereskedelem, embercsempészet, adott esetben mondjuk szexuális erőszak, vagy más hasonló bűncselekményekben voltak érintettek, mint elkövetők, és őket tartóztattak le, csak ugye a köztudatban ez úgy jelent meg, hogy na egy széleskörű razzia indul el, és ugye a helyi, főleg demokrata vezetés ezt úgy interpretálta, hogy tulajdonképpen itt nem csak azért a néhány tucat vagy száz bajkeverőért jöttek, hanem úgy általában szeretnének egy kvótát, egy kipatarolási kvótát elérni. Zárójelbe jegyzem meg, lenne egyébként egy ilyen szándék a Trump adminisztráció részéről, ugyanis a dolognak a másik része, amiről kevesebbet beszélünk, hogy a Biden elnökség alatt a déli határvédelemre a szövetségi kormányzat nem fordított akkora figyelmet, mint amennyit mondjuk egy-egy déli állam, tipikusan mondjuk Texas elvárt volna tőle. Voltak is ebből viták annak idején, és végül is emiatt egyes becslések szerint 10-12 millió illegális bevándorló érkezett az Egyesült Államokba. Megint csak nagy részük teljesen ártalmatlan, de a lényeg, hogy 10-12 millió ember van az országban csak az elmúlt 4-5 év távlatában, akik semmilyen dokumentummal, semmilyen regisztrációval nem rendelkeznek, és hogyha őket valóban mind szeretni, csak őket kipaterolni az Egyesült Államok területéről, vagy kitoloncolni, bocsánat, az Egyesült Államok területéről a Trump adminisztráció, akkor nem napi 120 meg 180 letartóztatásra lenne szükség, mint amennyit Pam Bundy igazságügyi miniszter említett, hanem itt napi 8000 lenne szükség.
Igen, azt láttam egyébként, hogy a hírek szerint most naponta nagyjából 2000 bevándorlási törvényt megsértő ember tartóztatnak le az Egyesült Államokban, az már azért egy nagyobb szám.
Így van, ez nagyobb szám, de még ezzel is azt mondom, hogy ha kvótát szeretnének elérni, vagy visszacsinálni csak az elmúlt 4-5 évet, még akkor is egyébként alálőnek. Ezért mondom, de van egy ilyen szándék, de elsősorban itt prioritást élveznek, vagy elsőbséget élveznek idézőjelben azok az illegális bevándorlók, akik egyébként már a határátlépésen túlmenően bűncselekményt követtek el.
Ugye itt a Los Angeles-i történések kapcsán azért kibontakozott egy jogi vagy jogértelmezési vita is, és nyilván ennek van egy politikai színezete, vagy politikai vetülete is. Többen megkérdőjelezték, így például a Kalifornia Demokrata Párti kormányzója, vagy a Los Angeles-i polgármester, hogy volt-e elnöki jogköre Donald Trumpnak a katonák kivezénylésére, ugye említettük a bevezetőben, hogy a Nemzeti Gárdát, és aztán a tengerészgyalogosokat is kivezényelték. Egyébként érdekes, mert a kaliforniai kormányzó olvasom, hogy perrel is megfenyegette az elnököt, mire Trump válaszként felvetette a kormányzó őrizetbevételének a lehetőségét. Mint fogalmazott, bár kedveli a kormányzót, de súlyos hozzá nem értése miatt támogatná azért a letartóztatását.
Igen, én a kedvelést is kérdőjellel tennék meg egyébként, hogy mennyire kedveli. De az első ciklusban, első Trump ciklusban is voltak egyébként ilyenfajta szóváltások, akkor még éppen a koronavírus járvány elleni ugye intézkedések nyomán, csak ott más előjellel, mert ott meg azt várta a kaliforniai kormányzó, hogy segítsen a szövetségi kormányzat. Ugye alapvetően ez a per, ez megtörtént, tehát pontosabban elindításra került. Gavin Newsom kormányzó hétfőn perelte be konkrétan Donald Trumpot, Pete Hegseth védelmi minisztert, illetve a védelmi minisztériumot. Részben azért, mert...
A védelmi miniszter beszámolt mindenről egyébként a kongresszus előtt is, ha jól tudom, akkor volt egy kongresszusi meghallgatás.
Igen, ugye a Newsom pernek, a kormányzó perének a lényeg egyrészt az, hogy most bióhéjban összefoglaljuk, hogy a Donald Trump elnöknek nem volt joga arra, hogy még elnöki jogkörön belül se, hogy a kormányzó engedélye vagy jóváhagyása nélkül Kalifornia államba federalizálja, tehát hogy tényleg szövetségi célokra használja a Nemzeti Gárdát egyrészt. Ugye egy pillanatnyilag ez 4000 főt jelent. Tehát első körben mondta, hogy 2000 gárdisták küldene be, és akkor most újabb 2000-re, meg még a 700 tengerészgyalogos. Így jön képbe egyébként a védelmi miniszter, illetve a védelmi minisztérium. Ugyanis a per másik része pedig arról szólna, hogy a védelmi minisztérium nem folytatta azokat, nem követte azokat a előírásokat, illetve azokat a meghatározott lépéseket, amelyeket ilyenkor követnie kellene. Erről szól a per, és most valóban egyébként egy jogvita következik ebből, ugyanis a dolog lényege az, hogy ugye az Egyesült Államok elnöke több lehetősége is van arra, hogy a Nemzeti Gárdát, ami alapvetően ugye az egyes államoknál van rendelve, a Nemzeti Gárdát azt federalizálja, tehát szövetségi célokra használja. Most extrém esetekben nyilván mondjuk háború esetén a főparancsnoki klauzula alapján, amerikai alkotmány második cikke alapján ő erre jogosult. Elképzelhető az is, hogy mondjuk a kongresszus, mint az elszíni hatalma révén, tulajdonképpen pénzügyi különböző előírásokkal arra kötelezi az elnököt, vagy korlátozza az elnököt, hogy mondjuk használja, vagy éppen ne használja a Nemzeti Gárdát. És van egy harmadik út, és ezzel élt most ugye Donald Trump, hogy az amerikai joganyagon belül a tízes címhez tartozó jogszabályoknál az amerikai elnöknek három esetben lehetősége van arra, hogy a Nemzeti Gárdát azt alkalmazza. az Egyesült Államok területén belül, tehát hogy kifejezetten mondjuk ilyen esetben. Az egyik az az, hogyha invázió, tehát külföldi invázió indulna az ország ellen. Ezt sokan vitatják. A retorikában ez előfordul, főleg akkor, hogyha olyan tüntetőket, vagy éppen zavargókat látnak, akik mexikói zászlót, vagy bármilyen más zászlót lengetnek, mint az amerikai zászló.
És közben még mondjuk amerikai zászlót égetnek.
Mert igen, ez igen, például, de ezzel együtt kevesen mondják azt, hogy most kifejezetten ez lenne az indok. A másik indok az, hogyha a szövetségi állam működését, illetve az elnöket állam működését lényegében ellehetetleníti az a zavargás, az a tömeg tüntetés, de inkább zavargás, ami tulajdonképpen a helyszínen van. Ez is megint vitatható. A harmadik pedig az, és erre hivatkozott Donald Trump a szóban fogó memorandumban, hogy a szövetségi ügynökségeknek a funkcióját, funkciók ellátását, meg a működését akadályozta, illetve ellehetetlenítette az a tevékenység. Konkrétan arról van szó, hogy, és akkor leegyszerűsítve, hogy beküldtük az úgynevezett ICE ügynököket, tehát a bevándorlásiakat, beküldtük a szövetségi ügynököket Los Angelesbe, ők letartóztattak nagyjából 130-180 ember, de utána a helyiek, legyen ez akár illegális bevándorló csoportja, vagy a velük szimpatizáló amerikai állampolgárok, rájuk támadtak ezekre a szövetségi ügynökökre, és gépjárműveikre, és azokra a létesítményekre, majd épületekre, amelyek a szövetségi épületek, és ezeknek a védelmére. Tehát az, hogy ezek el tudják látni a feladatukat, mert nekik meg ez a dolguk, igen, hogy kitoloncolják az illegális bevándorlókat, ezt a funkciót, hogy ellássák, az ő védelmükre küldte be a Nemzeti Gárdát. Ez nagyon fontos, mert a Nemzeti Gárdát nem azért küldte be, hogy ők is elkezdjenek ott letartóztatni embereket, meg intézkedni, hanem ők kifejezetten megvédik azokat a szövetségi épületeket, meg létesítményeket, meg persze ügynököket vagy embereket, akikre adott esetben a helyi rendőrség ilyen-olyanokból fogva nem tud vigyázni.
De említettük az imént a politikai hátteret, vagy a politikai vetületet, és van egyfajta olvasat, ami szerint a demokrata oldal érdekelt, vagy talán érintett valamilyen módon a mostani zavargásokban, hogy megpróbálják zátonyra futtatni Donald Trump választási ígéreteit a bevándorlás szigorításával. Kapcsolatosan egyébként maga Trump is azt állította valahol, hogy hát valakik véletlen pénzelik a rendbontókat.
Igen, valószínűleg azért utalt erre, mert van egy ilyen értelmezése a történteknek, hogy az a 130-160 ember, akit letartóztattak, mint mondom, ők szervezett bűnözői hálózatokhoz köthetőek. Tehát tulajdonképpen nem arról volt szó, hogy egy átlagember, vagy átlagemberek csoportját mentek letartóztatni, ami idézőjelben bármikor megtörténhetett volna, akár Los Angelesben, akár San Franciscóban, bármilyen más ilyen menedékvárosban, hanem itt vélhetően vannak olyan háttérérdekek, amelyek kifejezetten abban érdekeltek, hogy hogy teszik ellenállást tanúsítsanak az ilyen jellegű intézkedésekkel szemben. Én nem hiszem egyébként, hogy ilyen terület ebből a szempontból messzire érne akár a kaliforniai kormányzó keze, vagy hogy messze menő, hogy mondjam, eredményt tudna elérni bevándorlás szigorítás terén. Ugye egy kettő dologról beszélünk, hogy a bevándorlás szigorítás egyrészt az, hogy védjük a határokat, ezt Trump már megtette, vagy hát változtatott a Bideni gyakorlaton. A másik, hogy akik, és ezért beszéltem arról a 10-12 millió emberről, akik már bejöttek, őket, vagy legalábbis a nagy részüket viszont kitoloncolják az országból. Én nem hiszem, hogy ezen a vonalon, vagy ebből a szempontból akár Gavin Newsom, akár más demokrata képviselő vagy politikus érdemben ezt tudná ilyen jellegű akciókkal vagy akciók révén akadályozni, vagy lassítani, már csak azért sem, mert ha megnézzük Donald Trump támogatottságát, akkor azt lehet látni, hogy azért eléggé megtört az elmúlt hetekben, hónapokban. Meglepő módon egyébként pont tehát a profiljához képest meglepő módon az események, a vámháború terén kevésbé meglepő módon, hogy a gazdaság, infláció terén rosszabb a megítélése, mint amire sokan számítottak rá. Nyilván ezek gyakran azért elég szigorú, már úgy értem, vele szemben szigorú felmérések, de a lényeg, hogy egy olyan téma van, a viszont Donald Trump hiba határon belül, tegyük hozzá, de továbbra is inkább pozitív megítéléssel rendelkezik, ez pedig a bevándorlás. Tehát bevándorlás terén többen támogatják országos felmérések alapján Donald Trumpot a lakosság részéről, mint ahányan elutasítják az ő politikáját. Ebben ráadásul benne vannak adott esetben spanyolajkúak is. Nyilván ez hiba határon belül van, de ez az egyetlen egy mutató érdekes módon, egy európai szemre érdekes módon, ahol Donald Trump még mindig valamilyen szinten nyerekben érezheti magát.
Összegezve az röviden leírható vagy megfogalmazható, hogy a bevándorlással kapcsolatban mi az, amit most Donald Trump meglehetős határozottsággal végig akar vinni. Határvédelem, bevándorlás, szigorúbb, sokkal szigorúbb szabályozás, amit ugye a választási programjában is ígér, de hát ha emlékszünk, akkor az első Trump adminisztráció idején is voltak már hangsúlyos tervek, talán intézkedések is a bevándorlással kapcsolatban. Most ezek a tervek és intézkedések a korábbiaknál azért jóval szigorúbbak és szélesebb körűek?
Inkább szigorúbbak, mint szélesebb körülök. A kitoloncolásokra helyezik a hangsúlyt. Tehát pont egyébként egy hónappal ezelőtt voltak olyan...
De az nem egy olyan egyszerű dolog, hát annak azért épp van egy logisztikai vetülete.
Így van, tehát... így van, és pont ez volt a legfőbb ellenérv annak idején, hogy ha elfogadjuk a legpesszimistább becsléseket, és tényleg azt mondjuk, hogy mondjuk nem csak az elmúlt 4-5 évből, hanem régebben visszamenően van mondjuk 20-25 millió illegális bevándorló az országban, és nem csak Kaliforniában, szerte mindenfelé. Az óriási szám, tehát nem is biztos, hogy egyáltalán logisztikailag kivitelezhető,
hát
hogy mindenkit.
Hova lehet kitoloncolni?
Hát az még megoldható, hogy hova, meg az is, hogy ne jöjjenek vissza, de hogy például érdeke az Egyesült Államoknak, ha mondjuk idén munkásokról van szó. Ha tényleg legyünk a többségük, azért ártalmatlan, tehát hogy majd közbiztonság szempontjából. Tehát igazából a hangsúly azért erre tolódott, mert már egy-két hónappal ezelőtt voltak olyan statisztikák, amelyek azt bizonyították, hogy egyszerűen annyira markáns, ugye a Trump, kifejezetten a Donald Trump, meg általában a Trump adminisztráció az illegális bevándorlás kérdésében, hogy az már önmagában egy politikai elrettentést képzett az újabb bevándorlási hullámokkal szemben. Tehát igazából nem az a fő problémája az amerikai szövetségi kormányzatnak, hogy nem tudja feltartóztatni a déli határon át.
Tehát nem az a gond, akik most jönnek, vagy jönnének,
hanem akik már bent vannak. Így van, és ugye ez itt ilyen szempontból egyébként nem volt annyira szigorú. Tudom, hogy a retorikában nem ez jön le, de a számok alapján nem volt annyira szigorú, vagy annyira eredményes a kitoloncolási rátája a Trump adminisztrációnak mondjuk egy-két hónappal ezelőtt, mint azt mondják. Ezért mondtam itt a számokat, hogy itt igazság szerint, hogyha tényleg tartaná magát a retorikához, akkor itt napi szinten 7-8 ezer embert kellene kitoloncolni. Most járunk körülbelül valóban 2000-nél, de korábban még itt sem voltunk. Nem akarok butaságot mondani, körülbelül másfél hónappal ezelőtt volt összesen, azt hiszem, hogy nagyjából 20 vagy 30 valahány ezer ember.
Említette az imént, hogy az amerikai társadalom többsége, meghatározó többsége a bevándorlással kapcsolatos intézkedésekben támogatja Donald Trumpot, bár a népszerűségi mutatói azért az elmúlt fél év, ugye fél évet mondhatunk, amióta ő hivatalban van, lassan fél éve, azért azok egy kicsit megtörtek. A republikánus párton belül milyen az ő helyzete? Ott azért erős a támogatottsága?
Ott erős a támogatottsága egyébként, ott megint kérdések vannak, tehát a republikánus párt, mint általában az ilyen néppártok, és igaz a demokrata pártra is tegyük hozzá, bizonyos kérdésekben kifejezetten egységes, más kérdésekben meg rendkívül megosztott. Ukrajna kérdésében például, most nem akarok elevezni más témát, csak Ukrajna kérdésében továbbra is van egy megosztottság például a republikánus párton belül, hogyha a részletkérdéseket nézzük. De például bevándorlásügyben, vagy adott esetben a Donald Trump iránti lojalitás ügyében azért erős helyzetben érezheti magát az elnök, főleg az alsóházban. Ugye ennek az oka, az alsóházban két évre szól a mandátum, tehát igazából illékonyabb egy alsóházi képviselőnek a hatalma, meg a pozíciója, főleg akkor, ha egyébként a Trumpi vonalhoz tartozó kampány stratégiák, illetve mozgósítók pedig már hát a beiktatást követően, majd Donald Trump második beiktatását követően jelezték nyíltan mindenféle köntörfalazás nélkül, hogyha egyébként ezek a billegő körzetekben mondjuk az egyes republikánusok azért, hogy a saját inkább demokrata érzületi mondjuk szavazóikat megnyerjék, megtörnének mondjuk, és hátrafordítanak az elnöknek egy-egy kulcskérdésben, legyen ez bevándorlás, legyen ez adópolitika, legyen ez külpolitika, vagy általában finanszírozás ugye a kongresszus részéről, akkor majd a félidős választáson 2026 novemberében, majd akkor mi, már mondják ezt ugye a Trumpi vonalhoz tartozó aktivisták, meg kampánystratégák, mi gondoskodunk arról, hogy már az előválasztáson megbukjatok, tehát hogy élesben játékba sem juttok, vagy labdába sem rúgtok majd akkor, amikor a félidős választások lesznek. Úgyhogy ott érződik az alsóházban, hogy ott próbál a Trumpi vonal fegyelmet tartani. A felsőházban, a szenátusban ez kevésbé érződik, mert ott 6 éves mandátum van. Ott azért egy-egy szenátor hajlamos kiszólni. Ezért volt az, hogy például ugye miközben Donald Trump próbálta keresni a megegyezési vagy valamiféle közeledési lehetőséget, ugye például Vladimir Putyinével az Oroszországi Föderációval szemben, Ukrajna ügyében meg úgy általában is. Közben meg ugye a szenátusból jöttek ki olyan elképzelések, hogy 500%-os másodlagos szankciók, illetve hát vámokat vessenek ki bizonyos olajipari termékekre, úgyhogy ez két párti támogatást övezte. Tehát a felsőházban a szenátorok, ha úgy tetszik, ők hosszabb távon tervezhetnek, mert ők 6 évre terveznek, ellentétben mondjuk Donald Trump 4 évével.
Korábban, talán éppen ugyanebben a műsorban ön is beszélt arról, hogy a Trump elnökség egyik hangsúlyos és fontos eleme az amerikai szövetségi kormányzat működésének a reformja. Hol tart ez most egyáltalán? Mi is az irány ennek hatékonyabbá tenni a kormányzást? Mert hát ha már hatékonyság és hatékony kormányzás, ugye ennek a kulcsfigurája az éppen Elon Musk volt, és az általa vezetett kormányzati hatékonyságért felelős hivatal, de úgy tűnik, hogy erről most egy kicsit már múlt időben lehet beszélni.
Az ő személyéről legalábbis, magáról a hivatalról, amit ugye működtetett, ez a DOGE nevű kormányzati hatékonyságért felelős idézőjelben minisztérium, inkább hivatal, ez továbbra is működik, ráadásul hálózati szinten, tehát hogy beépítve az egyes minisztériumokba, legalábbis az ügynökök, vagy a beosztottak bent vannak az egyes minisztériumokban, erre mindjárt kitérhetünk. Tulajdonképpen csak megválaszolva a kérdést, az első felét, ugye két fő célja van ennek a kormányzati hatékonyságnak. Az egyik a politikai cél, amiről korábban is beszéltünk, hogy az úgynevezett, sokan mély államnak nevezik, van a hivatalos elnevezés az adminisztratív állam, de kifejezetten a republikánusoknak, és azon belül is kifejezetten a trumpi republikánusoknak van egy olyan panaszuk a szövetségi kormányzattal szemben, miszerint itt lényegében olyan háttérérdekek, vagy itt nem kell összeesküvés elméletekre gondolni, itt egyszerűen csak az intézményi működés, tehát olyan bürokratikus érdekek mozognak, amelyek a különböző hatékonysági reformok, vagy ott esetben az elnöki, mármint a Fehérházban, ugye székelő elnöki jogkörnek a csorbítását, vagy korlátozását szolgálják.
Tehát ilyen bürokrácia csökkentés, egyszerűsítés, ez lett volna.
Ez az egyik, hogy a hatalmukat...
Arra jelenetre, amikor Elon Musk ugye egy ilyen láncfűrésszel
igen,
lépett a színpadra, ezzel is jelezve, hogy hát véget kell vetni.
Igen, tehát a politikai olvasat az, hogy van egy demokratikusan meg nem választott névtelen arasztalan bürokratikus gépezet, nagyjából 2-3 millió főt alkalmazó, nyilván is nem mindenki kell egybe vele érteni, de egy akkora hatalmas adminisztratív bürokratikus gépezet, ahol elsikkadnak, elvesznek különböző kezdeményezések. Ez azért mondom így, mert ez egyébként erre Donald Trump, meg a mély állam, meg az összes ilyen koncepciótól függetlenül ennek irodalma is van. Tehát vannak olyan helyzetek, kül- és biztonságpolitikában például, hogy nem a főnök vagy főnökök akarata érvényesül, hanem kiadják az utasítást, és az alattuk lévő adminisztratív gépezet a saját maguk eljárásrendjei alapján mindenféle összeesküvés meg rossz indulat nélkül torzítják, vagy kisiklatják az eredeti elképzelést. És akkor persze erre ráépülnek a különböző összeesküvés elméletek, a legismertebb a katonai ipari komplexum gondolata, miszerint a védelmi ipar, illetve hát a mögöttük, vagy velük együtt dolgozó különböző lobbisták, illetve hát a Pentagonban egyszerűen csak pénz érdekében, vagy haszonszerzés érdekében úgy alakítják a különböző konfliktus megelőzéseket, vagy menedzsmentet, hogy azok elhúzódjanak. Ez a legismertebb ilyen példa, és akkor persze történelemből lehetne egyébként ezt megerősíteni is, meg cáfolni is, de a lényeg az, hogy ha ezeket az összeesküvés elméleteket leveszem, akkor is tény, hogy általában a különböző bürokráciák, ha úgy tetszik, önálló életet élnek egy bizonyos pont után. Az az igazság, hogy az egyes miniszter, legyünk őszinték, főleg egy ekkora országban, még egyszer mondom, több mint 3 millió alkalmazottról beszélünk csak a szövetségi kormányzat esetében, nem látja át az egyes miniszter mondjuk 2-3 szinten lejjebb, hogy igazából kik dolgoznak neki. Ez tudom, hogy furcsa. Persze ezért tartja a beosztottjait, az embereket, akik hát kifejezetten delegálnak, de óriási a gépezet, nem látják át, ha mondjuk elindítanak egy tervezetet, egy javaslatot, akkor az hol sikkad el adott esetben. Szóval erről szól egyrészt, hogy próbálják meg kicsit átláthatóbbá, meg elszámoltathatóbbá tenni a gépezetet. Ez megint vitatható egyébként, hogy ez mennyire célra vezető, illetve mennyire jól lehet bármilyen alternatívát létrehozni, ami jobban működne ennél. De ez az egyik cél. A másik pedig egyszerűen csak költséghatékonyság. Tehát, hogyha kisebb, akkor valószínűleg kevesebb pénzbe kerül. Itt is megint ez ellen is lehetne egyébként érvelni, hogy jó biztosan jól jár-e mondjuk a szövetségi kormányzat, vagy mondjuk általában közszolgálat, hogyha versenyszférában jellemző költséghatékonysági megszorításokat vagy intézkedéseket alkalmazunk, mert a közszolgálat az alapvetően nem profitorientált, ez igazából nem úgy működik, mint mondjuk egy részvénytársaság vagy egy piaci szereplő. És ugye Elon Musknak a története is ezt bizonyítja. Maga Elon Musk mondta, amikor ugye hátralépett, hogy igazából ő maga se gondolta volna, hogy mekkora bürokratikus vagy adminisztratív ellenállás lesz. És ez igaz mind a kettő ágra. Tehát igaz arra, hogy a gépezet ellenáll, tehát nem szívesen hajtja végre azokat az utasításokat, amelyeket a DOGE, tehát a Kormányzati Hatékonysági Felelős Hivatal adott, de igaz arra is, hogy hát akkora, méreténél fogva akkora gépezetről van szó, hogy igazából még hogyha végre is képes lenne végrehajtani ezeket az utasításokat, akkor is egyszerűen nagyobb tömegről beszélünk, tehát nem tudja érdemben keresztül vinni az akaratát, és ezért volt az, hogy eleinte ugye Elon Musk még arról beszélt, hogy 2 billió, tehát 2000 milliárd dollárnyi pénzt hivatott megtakarítani a szövetségi költségvetésben azzal, hogy csak csökkenti ezt az adminisztrációt, aztán ez csökkent, ez a vállalt cél a felére, tehát 1000 milliárd dollárra, és végül a DOGE honlapja alapján, ha jól, most legutóbb megnéztem, 180 milliárd dollárt, tehát az eredeti célnak kevesebb, mint 20%-át, számolom, annyit tudtak, vagy igen, kevesebb, mint 10%-át tudták elérni, és sokan még ezt is vitatják a különböző elszámolások alapján.
Szóba került Donald Trump és Elon Musk viszonya, hiszen Elon Musk vezette ez idáig legalábbis a kormányzati hatékonyságért felelős hivatalt. És hát ugye tulajdonképpen úgy nézett ki, hogy ha már kettőjük személyes viszonyát is azért érintjük, hogy ez egy nagyon komoly csodás barátság és együttműködés, hát a világ leggazdagabb embere és a világ legnagyobb hatalommal bíró embere között, ami aztán ugye az elmúlt napokban kölcsönös vádaskodásba fenyegető üzengetésekbe torkolott, bár Elon Musk épp egy-két nappal ezelőtt, hát úgy tűnt, hogy egy kicsit visszalép ebből, és kvázi bocsánatot kért, de hát azért úgy tűnik, hogy hát ennek a úgymond csodás barátságnak azért vége.
Hát, vagy legalábbis az együttműködés az megtört. Az igazság, hogy én itt a személyes kapcsolatban, hogy ezt kívülről elemzőként, főleg ugye innen nehéz megmondani, hogy itt...
Nagyon komoly üzengetések és vádaskodások
Igen, az igazság, hogy főleg a Trump adminisztrációt, és igaz az első ciklusra is, meg most is azért általában a különböző mondjuk online közösségi felületeken tett kijelentésekből köbgyököt kell vonni. Mondok egy konkrét példát, ugye Elon Musknak a legerősebb mondása talán az volt, ő maga is azt mondta, hogy ugye ezzel dobja le a bombát, hogy ugye Donald Trump neve szerepel az Epstein anyagokban. Igen. Ugye a Jeffrey Epstein ugye arról szólt, hogy a különböző hát ilyen üzélkedés, illetve kerítés jegyében mindenféle celebek, hát meg politikusok, lányokat szállítottak. Így van. Tehát, hogy, és ugye ebben állítólag Donald Trump is érintett volt. Én azért kezelném ezt fenntartással, mert ugye egyrészt politikailag ennek, tehát egyrészt, ha ez tényleg így lenne, nem tudok kizártnak, hogy így van, de ez tényleg így lenne, akkor nagyon furcsa nem, hogy a demokraták erre nem szálltak rá abban az elmúlt 2,5-3 évben, sőt, hogyha visszavetítem az elmúlt 4 évben, amikor erre lehetőségük lett.
Igen, mert azért is érdekes, mert pontosan az ilyen szexuális vetületű dolgok Donald Trump-pal kapcsolatosan hát azért az előző években jócskán előkerültek, és ezt próbálták is kihasználni.
Ez meg a másik, én megkockáztatom, hogy az ilyen jellegű vádak, most nem pont a Jeffrey Epstein féle vádakkal, de általában az ilyen jellegű vádakkal szemben én megkockáztatom, hogy Donald Trump már lassan immun is. Még akkor is, hogyha tényleg érintett. Tehát azért mondom, hogy én azért gyököt vonnék abból, nem is köbgyököt, de gyököt vonnék abból, miket vágnak egymás fejéhez az online közösségi médiában.
Ez kicsit már a bulvár média frontja, de ha megnézzük, akkor ez az ellentét, mert ugye gazdasági kérdésekről beszélgettünk egyébként is, és a kettejük ellentéte, Trump és Elon Musk ellentéte azért gazdasági vetületű is lehet, hogy a gazdasági kérdésekre is visszavezethető, mert hogy Elon Musk épp abba a pénzügyi csomagba kötött bele kezdésként, amit maga Donald Trump gyönyörű nagy törvényként emlegetett.
Igen, valószínűleg a gyönyörű nagy törvény, ahogyan hivatkoznak rá, ugye ez tulajdonképpen az a törvénycsomag, az egyik legfontosabb törvénycsomag maga a republikánusoknak, amivel lényegében a 2017-es Trumpi adókedvezményeket hivatottak meghosszabbítani, melyek idén évvégén lejárnának. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen költségvetési finanszírozási törvény, illetve adó törvény. De most Általában, de a republikánusok részéről ezt nagy várakozás övezi. Most pillanatnyilag ott tartunk, hogy az alsóházban szorosan, de elfogadták. A felsőházban, került át ez a törvény, és az a lényeg, hogy mind a két házban ugye szóról-szóról ugyanazt a szöveget fogadják el, de a lényeg az az, hogy itt azért vegyes a megítélése ennek a törvénynek, mert egyrészről a republikánus táboron belül is, mert egyrészről jobb, mint a semmi, tehát a trumpi adókedvezményeket szeretnék meghosszabbítani a republikánusok, a piaci szereplők is erre számítanak, meg kiszámíthatóbbá teszi a gazdasági körülményeket egyrésztről. Másrésztről viszont vannak olyan számítások, amelyek összességében arra mutatnak, hogy hosszabb távon hát vagy növeli, vagy igazából érdemben nem csökkenti az államadósságot, meg a költségvetési hiányt. Azért fogalmazok így, hogy vagy növeli, vagy nem csökkenti, mert itt megint viták vannak arról, hogy most akkor ez milyen mértékű extra kiadásokat jelent. Összességében a republikánusok, akik úgymond befogott orral szavaztak erre, ezért tették ezt így, mert hogy konkrétan úgy gondolták, hogy hát sokkal jobb, sokkal több kiadást lehetett volna megvágni. És Elon Musknak is ez a problémája ezzel a törvénnyel, vagy törvénytervezettel pontosabban, mert hogy miközben ő ugye elvitte a politikai balhét minden Doge jellegű kezdeményezésért, részben jogosan, részben ezért megalapozatlanul, tehát olyanért is hibáztatták, amiben egyébként nem volt érintett. Ugye ő mindig rábökött az egyes, tehát ugye nem volt szövetségi olyan értelemben alkalmazott, hogy különleges jogi státuszban volt, 130 napnál nem is maradhatott volna alkalmazásban, tehát így is úgy is hátra kellett volna lépnie, és ugye mivel ő nem volt a kabinetnek a tagja, ezért tulajdonképpen nem ő volt a döntéshozó, ő tulajdonképpen tanácsadói szerepkörben volt, rábökött a különböző kiadásokra, és az illetékes vezetők pedig a helyi Doge csapatnak a javaslatára, pedig ugye alatt esetben meghozták, vagy éppen elutasították azoknak a vágásoknak a megvalósítását. Azt csak azért mondom, mert voltak olyan példák, amelyek arra mutattak, hogy igazából Muskot hibáztatták olyanokért is, amiért alatt esetben nem is ő felelt. Azért mondom, tehát, hogy a politikai felelősséget a balhét úgymond elvitte, megjegyzem, pont ezért is volt ilyen szerepben valószínűleg. Tehát, hogy szándékosan Donald Trump egy ilyen demokrácia kardot tett az említett ugye, szövetségi bürokrácia fölé, hogy ne Donald Trump kerüljön a céltáblának a kerős közepi, vagy célkeresztbe most pontosabban, hanem Elon Musk. Ő ezt elvitte magával, megspórolt elmondása szerint 180 milliárd dollárt, ez vitatható, de fogadjuk el, de még el is fogadjuk, tehát maradéktan az utolsó centig, akkor is igazából ez semmi ahhoz képest, ami kiadásokat viszont bevállalt ugye az említett ugye szép nagy törvény. És ez a konfliktusnak az egyik forrása. Itt már egyébként, és azért mondtam, hogy itt nehéz megítélni, hogy itt kettőjük között milyen a személyes viszony, mert ugye egymásnak ellentmondó narratívákat mondanak, azzal kapcsolatban is látta a törvénytervezetet Musk, vagy nem látta. Tulajdonképpen itt szembesítés alapján még ebben se tudtak egyetérteni. Ez az egyik dolog, ami nem tetszett Musknak. A másik dolog vélhetően az, hogy a Donald Trump visszavonta a NASA új vezetőjére vonatkozó jelölését, aki viszont Elon Musknak a, hát nem is jó barátja, de bizalmasa, vagy pontosabban olyas valaki, akit Musk is támogatott volna. Ugye Musk pedig a SpaceX-en keresztül ugye a szövetségi kormányzattal együttműködő, így van. Tehát tulajdonképpen voltak ilyen jellegű, ha úgy tetszik, szakpolitikai nézeteltérések is. Még egyet még ide tennék, ugye, vagy pontosabban kettőt, az egyik, hogy az említett szép nagy törvény ugye visszacsinálna olyan Biden-i adókedvezményeket, vagy különböző zöld átállás szolgáló intézkedéseket, mint például az úgynevezett elektromos autó mandátumos csúnyán, vagy magyar tanulmul lefordítva, ami tulajdonképpen azt jelentette, a gyakorlatban, hogy a szövetségi kormányzat kifejezetten ugye szorgalmazza azt, hogy az autókereskedők meghatározott időn belül milyen arányban értékesítsenek elektromos gépjárműveket. Nem írja nekik előre kötelezően, hogy milyen gépjárműveket kell értékesíteni, de vannak olyan célszámok, amely alapján logikusan azt jelenti ez az autókereskedőknek, hogy ők, meg persze a gyártóknak is, hogy előbb-utóbb kénytelenek leszünk átállni nagyobb mértékben elektromos autógyártásra, mint eddig. Ezért mondják ezt mandátumnak, vagy kötelező ilyen előírásnak. És ugye Elon Musk ugye szintén az elektromos gépjárművek szektorában is ugye aktív, ezért ugye ez állítólag nehezményezte.
Hát ez érzékenyen érintette.
Így van, az utolsó dolog, ami vélhetően szintén érzékenyen érintette Elon Muskot, de ez megint csak spekuláció, az a mesterséges intelligencia. Ugye igazság szerint a mesterséges intelligencia terén az Egyesült Államok valamilyen bizonyos területeken lépéshátrányban van a kínai népköztársasághoz képest, és ezt úgy próbálja behozni a Trump adminisztráció, hogy próbál mi sok más területen, például energiaszektorban is lazítani a jogszabályokon. Tehát egy kicsikét könnyíteni akarja a piaci szereplők számára a különböző kísérleteket, illetve fejlesztéseket. Elon Musk viszont már korábban, tehát hónapokkal ezelőtt meg azt mondta, hogy a mesterséges intelligencia, hogyha nincs szabályozva kellőképpen, akkor ez milyen veszélyeket hordozhat az emberiségre nézve. Itt megint, ez nálam sokkal jobban értő emberekről, hiszen részletesebben tudnak beszélni, de ez egy potenciális terület még, ahol van érdemi, tehát szakpolitikai, meg érdemi szakmai nézeteltérés Elon Musk és Donald Trump között, a személyes viszonyon túl, amire nem látunk rá.
Ha már gazdaságpolitikai kérdéseknél tartunk, hát azért az elmúlt hetekben, sőt hát hónapokban a különböző kivetett, majd felfüggesztett, vagy éppen eltörölt amerikai vámok, hát valóságos show műsorának lehettünk a szemtanúi, de összességében mi mondható, nagyon más a Trumpi gazdaságpolitika, mint az előző demokrata adminisztrációja volt, mert hát Joe Bidenék is egyfajta protekcionista gazdaságpolitikát próbáltak vinni, csak talán kevésbé konfrontatívabban, most Trump ebbe jobban beleállt.
Így van, illetve más logikát alkalmaz a vámok esetében. A tendencia valóban egyébként folytonosságot mutat, tehát a Biden adminisztráció különböző protekcionista intézkedések, Biden adminisztráció és a demokraták, tegyük hozzá, tehát itt a kongresszus is érintett ebben, protekcionista intézkedéseket hozott, itt ugye a legismertebb európai szemszögből, itt is beszélgettünk róla korábban, itt csak egy fél mondat, hogy az infláció csökkentésről szóló törvény, de lehetne itt említeni mondjuk a Kínával szembeni különböző embargókat, főleg ugye a félvezetők, a mikrocsipek terén, meg a mesterséges intelligencia szoftverek terén. De lehetne itt említeni egyébként az utolsó gondolként az acél és alumínium vámokat is, amiket Trump még 2018 júniusában bevezetett. Joe Biden soha nem szüntette meg őket. Ő kvótákat vezetett be, például az európai szövetségesekkel szemben, hogy egy bizonyos mennyiségig nem érinti őket ez a 25, illetve 10%-os védővám, de bizonyos mennyiség fölött már igen. Tehát van egy ilyen folytonosság pont azért, mert a bidani csapatban is legismertebb egyébként Jake Sullivan nemzetbiztonsági főtanácsoló, de nem csak ő, mások is rádöbbentek arra, hogy persze Donald Trumpnak a retorikája, meg a stílusa, meg a fellépése az demokrata szempontból elfogadhatatlan, de amikor ő a középosztályról, vagy annak, vagy elfelejtett társadalmi rétegekről, vagy a globalizáció veszteseiről beszél, vagy különböző jelzőket lehet még említeni, de főleg gyáripari munkásokról, akkor azért rátapint egy olyan lényeges problémára, hogy bizony az Egyesült Államokban, főleg vidéken vannak tömegével olyan emberek, akik a globalizációnak az elmúlt, hát 30-40 évéből, de akkor vissza lehetne menni 60 évet is, tulajdonképpen nem profitáltak annyira, mint mások. És hogy nekik segíteni kell valahogyan, ezért a Biden adminisztráció egy olyan kezdeményezést fogalmazott meg, amire azt a jelzőt adta, hogy a középosztályra hangolt külpolitika, aminek az volt a lényege, hogy nem kötnek klasszikus értelemben vett szabadkereskedelmi megállapodásokat, hanem amely kifejezetten vám, meg nem vámjellegű korlátozások leépítésére vagy megszüntetésére irányul, hanem olyan együttműködéseket keresnek, ahol munkavállalói jogok, környezetvédelmi jogok sokkal jobban érvényesülnek. Ezért volt az, hogy amikor Donald Trump, aki az utolsó hivatalban lévő elnök, aki egyébként szabadkereskedelmi megállapodás között, amit ratifikáltak is, ez volt a NAFTA-nak az utódja, a USMCA, mivel abban már belevitt olyan munkavédelmi, főleg amerikai munkavédelmi előírásokat, amelyek megfelelnek ennek a narratívának, ezért a demokraták tapsoltak. Nem véletlen, hogy a Biden adminisztráció nem bántotta a USMCA-t az alatt a 4 év alatt. Tehát valóban van egy folytonosság. Ahol más a Trump elnökség, az a biztonságiasítás logikájának az alkalmazása, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a különböző védővámokat nemzetbiztonsági vagy nemzeti veszélyhelyzeti indokra hivatkozva vezeti be, akár valós, akár nem valós indokról beszélünk. Mondok egy konkrét példát, acél és alumínium vámok már az első ciklus alatt is, de most is, most csak most már 25-25% mértékben, nemzetbiztonsági okokra lett bevezetve. Konkrétan van olyan törvény még a 64-ből, ha jól emlékszem, 1964-ből, ami lehetővé teszi az elnök számára, hogyha egy bizonyos szektort, akár külföldre érkező dömping, akár más külföldi beérkező termékeknek a beáramlása az Egyesült Államok területére, ez veszélybe sodor, és ez nemzetbiztonsági szempontból fontos szektor, tehát acél és alumíniumipar, akkor tulajdonképpen védővámokat vezethet be, meghatározott ideig, meghatározott mennyiségben. Na most több ilyen elnöki hatáskör van, ugye eredetileg csak egy fél mondat, eredetileg a vámpolitika, meg a kereskedelem politikának a szabályozása az igazság szerint alkotmány alapján kongresszusi hatáskör lenne, csak a kongresszus ezt fokozatosan lépésről lépésre az 1930-as évek elejétől kezdve kidelegálta az amerikai elnöknek, egyébként ironikus módon pont azzal a céllal, hogy az elnök könnyebben tudjon vámokat leépíteni.
Csökkenteni.
Így van. Igen. Egy fontos mérföldkövet érdemes kiemelni, ami egyébként a nagy vám cunamit ugye április 2-án elindította, az 1977-es gazdasági veszélyhelyzeti hatalomról szóló törvény, ami tulajdonképpen precedens nélkül, tehát Donald Trump volt az első, aki ezzel élt 1977 óta, lehetővé teszi az elnöknek, hogyha az elnök az alkotmányban ő hozzárendelt jogkörénél fogva nemzeti veszélyhelyzetet hirdet ki, ez lehet illegális bevándorlás, lehet beáramló, kábítószer, teljesen mindegy hivakozza, hát az ő értelmezésében lehet külkereskedelmi deficit, és ez történt ugye április 2-án, hogyha ő erre hivatkozva, vagy ezzel nemzeti veszélyhelyzetet társít, akkor erre hivatkozva joga van különböző vámjellegű korlátozásokat bevezetni. És tulajdonképpen ezzel élt, na most ezt bíróságon, szövetségi bíróságokon megtámadták, és pillanatnyilag most úgy néz ki a helyzet, hogy ugye előbb-utóbb ez eljut odahaza, mert az Egyesült Államokban legfelsőbb bíróságig, hogy ott konkrétan azt fogják megint jogászok eldönteni, vagy bocsánat, kifejezés, jogászkodás meg nyelvészkedés eredményeképp eldönteni, hogy tulajdonképpen nemzeti veszélyhelyzetnek minősíthető a magas külkereskedelmi deficit. Uh-huh. Valószínűleg egyébként nem, de hát nem tudjuk, mert nincs rá precedens egyrészt. Odahaza ez várható a következő néhány hónapon belül, ami viszont korábban várható, az most július 9-e, amikor is lejárnak a jelenlegi határidők, 90 napos határidők arra, hogy a legfontosabb 18 kereskedő partner különböző ajánlatokat tegyen az Egyesült Államoknak annak érdekében, hogy elkerüljék azokat a védővámokat, amelyeket bevezettek ellenük. Azért... Most legutóbb Scott Bessem pont a minap azt nyilatkozta, hogy valószínű hajlandó lenne a Trump adminisztráció ezt még jobban kitolni.
Azért úgy tűnik, hogy egyébként is finomodnak ezek a vámtarifák. Hát ugye említette ezt a szót, hogy vámcunami, és hát ez tulajdonképpen tényleg, amikor arról beszélünk, hogy 145%-os amerikai és 125%-os kínai vám bizonyos termékekre vagy termékkörökre, hát az már a kereskedelmi embargó. Tehát igen. Ilyen vámtételek mellett nem nagyon lehet kereskedni és értelmezni, de hát mindeközben most ugye formálódik éppen az Egyesült Államok és Kína között egy kereskedelmi megállapodás, a kereskedelmi feszültségek enyhítéséről, valamint a kínai fém és ipari alkatrészexport korlátozások feloldásáról, és ennek ez éppen egészen friss hír, amiről Trump is úgy írt, hogy Washington egy 55%-os vámtarifát alkalmazna, Kína pedig egy 10%-ot, tehát ez már jóval jobban hangzik.
Ez barátibb, vagy így van. Egyébként valószínű, hogy az egész, tehát sokan próbálják utólag megfejteni, hogy ennek az egésznek mi volt a célja. És közgazdászok, illetve republikánus körökhöz kapcsolódó ilyen tanácsadók, illetve elemzők is egyébként így törik a fejüket, mert hogy ezt nehéz megmagyarázni, hogy ezt miért és miért így kellett csinálni. Sokan vannak olyanok egyébként, csak ugye mivel erős a pártfegyelem, most Donald Trump lojalitása szempontjából a republikánus térfélen, főleg az alsóházban, ezért kevesen beszélnek róla, de vélhetően többen vannak, vagy sokan vannak olyanok, a konzervatív, a republikánus táborban is, akik úgy gondolják, hogy nem kérdés, hogy Kínával szemben védővámokat kellett bevezetni, vagy akár büntetővámokat, például a fentanil csempészet miatt. Ugye alsó hangon 20%-os büntetővámról beszélünk, és ugye az 55% az úgy jön neki, hogy 10%-ot mindenképp, tehát azt véhetően senki nem ússza meg. Erre jön 25% a különböző nemzetbiztonsági okokból acél, alumínium és egyéb termékekre kivetett védővámokra, és plusz 20%, és így lesz az 55, plusz 20% a fentanil miatt kifejezetten Kínára vonatkozóan.
De azért ebből eredeti... is az látszik, hogy Kína a fő ellenfél
persze,
és versenytárs.
Persze, ez látható volt, csak ugye sokan kritizálták, vagy véhetően kritikusan viszonyultak a trumpi vámokhoz, a republikánus körökben is, megint csak visszautalnék itt a népszerűségvesztésre.
Hát igen, mert ugye ezért az egy ilyen közgazdasági alaptétel, hogy a nagyobb vámok azok azért gerjesztik az inflációt.
Igen, illetve hát amerikai fogyasztóra kivetett külön adó, igen, vagy hát extra adó. Igen, így igen. Van, és hogy oké, hogy ezeket mondjuk akár Kínával, akár az Európai Unióval szemben, akár Mexikóval szemben alkalmazni kell, Kanadával szemben erősen vitatható, de hogy azokkal szemben, akikkel szemben külkereskedelmi deficite van az Egyesült Államoknak, rendben van, próbáljuk meg ezt valahogyan kiegyenlíteni, vagy normalizálni, de miért így? Tehát miért úgy, hogy berúgjuk az ajtót, és akkor minden világ összes országát legalább 10, de akár 50-60%-os védő vagy büntetővámmal illetjük, ráadásul úgy, hogy ugye a panaszok nagy része az igazság szerint például Európai Unió kapcsán, vagy pontosabban Európa, tehát Európai Unió és tagállamai kapcsán nem is vámokról szólnak. Tehát valaki megnézi azt a dokumentumot, amit Donald Trump lobogtatott a kezében április 2-án, amire hivatkozott, ez úgynevezett National Trade Estimate. Ez a, tulajdonképpen még a Biden adminisztráció alatt összeállított kereskedelmi főképviselő hivatala által készített kiadvány. Ennek az Európai Unióval foglalkozó fejezetek 2-3 oldalban elintézi a védővámokat, mert hogy azt mondja, hogy igazából az Európai Unió átlagosan, ez termékcsoportonként változó, de átlagosan 5% védővámot alkalmaz amerikai termékekkel szemben, és ezt egyébként nagyjából tartja is összhangban az ígértekkel. A fő probléma Európával szemben például a nem vámjellegű korlátozások. Tehát a különböző környezetvédelmi szabályok, fogyasztóvédelmi szabályok, genetikailag módosított mezőgazdasági termékeknek a korlátozása, közbeszerzések, adatkezelési szabályok, digitális szolgáltatások adója, mind Európai Uniós, mind tagállami szinten. És hogy igazából az amerikai panasz az, hogy ez egyrészt sok kicsi sokra megy alapon, nehezíti az amerikai exportőrök dolgát, másrészt pedig, megint visszajutottunk az adminisztrációhoz, meg a bürokráciához, egy amerikai exportőr számára egyre nehezebben átlátható. Ez Európa, Kínával szemben ott sokan eszkalációra számítottak. Most az, hogy ez az 55%, 10%-os megállapodása kiegészítésekkel együtt, ez tartós megoldást jelent-e, azért nem tudjuk biztosan, mert az első Trump ciklus végén is született egy, nem pont ilyen részletekkel, de egy hasonló megállapodás a Washington és Peking között, csak ugye nem tudtuk megnézni, hogy ezt érvényesítik el, mert ugye jött a Biden adminisztráció, és ugye másképp kezelte a Kínával folytatott kereskedelem politikát. A másik kérdőjel az, hogy utaltam rá, hogy itt, amit a közösségi média felületeken kommunikál, mondjuk adott esetben Donald Trump abból, hogy ezt fenntartásokra érdemes kezelni, mert például ennek kapcsán azt mondta, hogy hát az alkú eredményeképp újra jöhetnek kínai diákok amerikai egyetemekre, és zárójelben hozzátette, ami részemről mindig is rendben volt. Hát én nem így emlékszem. Én úgy emlékszem, hogy a 2017-es, tehát még az első Trump ciklusnak a nemzeti biztonsági stratégiája konkrétan ezt megnevesíti, hogy Kínából jönnek be hallgatók, és elviszik a, vagy hát elkémkedik, most sarkítok, de a különböző hát, fejlesztéseket a legmenőbb egyetemekről. Tehát ugye ez azért vitatható, de ez nyilván az a kommunikáció része. Meglátjuk, hogy most ez egyrészt sikerül tető alá hozni, és ami még fontosabb, sikerülre érvényesíteni. Mert egyébként Kínával több ízben, már Donald Trump előtt is voltak olyan megállapodások, például az Obama adminisztráció alatt, ami a különböző hát ilyen szellemi tulajdonjogoknak a védelméről szóló ugye alkukat hivatotta biztosítani, tehát az, hogy ne legyen ipari kémkedés, sarkítok a két ország között, és az általános vélekedés ezzel kapcsolatban az, hogy hát nagyon szép papírt írtak alá, meg megígérték, de hát a történet igazából nem ért véget. Tehát az a másik kérdés, hogy ezt igazából tudják-e érvényesíteni. Nyilván a kínaiakkal szemben valószínű, hogy szorította a Trump adminisztrációt az idő, mert ugye olyan nagy a külkereskedelmi deficit, tehát értsd, olyan sokat vásárolnak, főleg termékeket ugye amerikaiak Kínából, meg eleve a globális termelési láncok úgy alakultak az elmúlt évtizedekben, hogy amúgy is végső soron Kínából vesznek sok mindent, hogy tulajdonképpen odahaza, majd az Egyesült Államokban igen komoly ellátási láncoknak a törését, illetve fogyasztói nélkülözést kell egy-egy szektorban vagy termékcsoportban elszenvedni, hogyha nem kötnek valamiféle megállapodást. Úgyhogy azért mondtam, vagy utaltam rá, hogy lehet, hogy ezt elszánította magát a Trump adminisztráció, és hogy most igyekszik minél jobb alkut kötni. Az európaiakkal szemben ugye ez majd július 9-én jár le ez a határidő, de mondom, legutóbb Scott Bessent azt ma vagy tegnap mondta, hogy tegnap, hogy emlékszem, hogy hajlandó ezt kitolni adott esetben, csak nem mondtam meg, hogy konkrétan meddig.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Csizmezia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet tudományos munkatársa volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én köszönöm a lehetőséget.